Ma este a neokonzervativizmusról fogunk beszélni, erről a viszonylag új politikai irányzatról, amelyről Magyarországon, a magyar sajtóban, akár a magyar baloldali sajtóban viszonylag keveset lehet olvasni. Ha lehet, akkor inkább csak azt, amennyit én láttam, hogy ez az amerikai imperializmusnak valamiféle új ideológiája, amely megolajozza az amerikai katonai gépezet kerekeit. Hogy tulajdonképpen mi is ez a neokonzervativizmus, annak az elvi előzményeit, gyökereit, jelenlegi politikai gondolatait Seres László barátunk fogja bemutatni, aki a Népszabadság újságírója. Utána Novák Attila, a Szombat szerkesztője fog szólni azokról az etnikai diskurzusbeli gondokról, amelyekről a neokonzervatív irányzat keres új és sorgalmasabb választ. Utána pedig jó magam, Gadó János, szintén a Szombat szerkesztője, beszélek majd arról, hogy ez az irányzat miért rokonszenvezik Izrael-el, illetve az Izrael-el rokonszenvező zsidók miért tekintenek reménykedve erre az irányzatra.
A neokonzervatívok, az amerikai neokon politikusok és publicisták már nagyon korán, már a 80-as évek végén, a Szovjetunió felbomlásának a folyamata idején, 90-es évek közepén pláne, azon kevesek közé tartoztak, akik nagyon világosan látták, hogy a kommunista fenyegetés a Szovjetunió eltűnésével egy teljesen új ellenségképpel, egy reálisan létező új civilizatorikus kihívással kell szembenézni a szabad világnak, a szabad nyugatnak. Ez a terrorizmus, mégpedig nem az, amit eddig Európából ismertünk, a szélsőbalos vagy a nacionalista ETA-féle terrorizmus, hanem egy globálisan szerveződő, nagyon markáns és nagyon jól finanszírozott hálózatról van szó, amelyik nagyon stabil ideológiai és a vallási vagy vallásra hivatkozó alapokon áll. Azért is beszélünk most a részben a neokon gondolatokról, egyrészt azért, mert kicsit divatos téma. Ebben a pillanatban még a mainstream ideológia része az Egyesült Államokban, vagy a mainstream, inkább úgy mondom, a mainstream politika része, ez valószínűleg nem marad így sokáig, hiszen abszolút töretlenül a balliberális politikai korrektség, tehát nem valószínű, hogy ez domináns ideológia marad, legalábbis szerintem. De érdemes foglalkozni velük, és a neokon gondolatnak van idehaza is relevanciája, a magyarországi zsidóság számára is, a külpolitikai perspektíva számára is. Ez egy igen fontos dolog. És remélem, hogy nem árulok el titkot, hogyha elmondom, hogy a Szombat januárban egy neokon melléklettel jön majd ki, ahol egyfajta mini antológiát próbálunk összegyűjteni a legfontosabb neokonzervatív, konzervatív liberális szerzőktől, leginkább külpolitikai és izraeli témákban. És tudni kell azt is, hogy a neokonok önmagukat nem nevezték soha neokonoknak, csak egy idő után átvették ezt a titulust, amit rájuk aggattak a baloldaliak. A 70-es évek közepére tehető az a, hát mégiscsak valamiféle értelmiségi mozgolódás, ha nem is volt mozgalom, ami azt jelentette, hogy a 70-es évek amerikai ellenkultúrájában csalódott vagy szélső baloldaliak, vagy balliberálisok, vagy a ex-demokraták elkezdtek új perspektívákat keresni az amerikai elsősorban az amerikai külpolitika számára. Ebből két dolog válik világossá. Az egyik az, hogy a neokonzervatív irányzat megjelenése a 70-es évek közepén az két dologra válasz. Az egyik az amerikai új baloldalnak a válságára, a baloldali ellenkultúráknak a válságára. A másik pedig arra, hogy Amerika és az amerikai értékek és az amerikai külpolitika kerültek válságba. A későbbi neokonok azt látták, hogy Amerika visszavonulóban van. Ennek nagyon sok oka van, semmiképpen nem akarok most belemenni a Vietnam traumába, abba a érték pusztításba, amit az amerikai campusokon ezek a szélsővalós mozgalmak végeztek, a nihilizmus megjelenése, a meg annyi pozitívum mellett, most nem akarom az egész 68-at csak negatívként beállítani, de voltak elképesztő következményei. A neokonok azt mondták, hogy Amerika nem csak problémás, később azt mondták, hogy nem Amerika a probléma, hanem Amerika és az amerikai értékrend, illetve az alapító atyáknak a filozófiája, tehát mindaz, ami a 200 évet végigkísért az Egyesült Államokban, az nagyon is a megoldás része. És ami új volt, amitől ők újak, az, hogy azt mondták, hogy ezek az amerikai értékek, ezek nem csak az amerikai népet kell, hogy boldogítsák. A világ akkor jobb és boldogabb hely, tehát nem csak az Egyesült Államok, hogyha a mostani diktatúrák, a mostani kommunista, iszlámista, félfeudális, nem tudom milyen állapotú országok lassan, de biztosan a liberális demokrácia, a szabadversenyes kapitalizmus elveit kezdik el adaptálni. El szokták mondani azt a fontos nevet, ami valóban nem nélkülözhető a neokon történelemből, vagy neokon történetből, az Barry Goldwater, republikánus elnök jelölt volt a 60-as évek közepén. Mai fogalmakkal egyfajta külpolitikai neokon vonalat képvisel gazdasági libertarizmussal. A kettőt nagyon fontos megkülönböztetni, mert a Hayek társaság elnöke, Gere Ádám is szereti néha összekeverni az írásaiban a libertárius gondolatrendszert a neokonzervatizmussal. Az biztos, hogy nagyon erős liberális gyökere van mind a kettőnek. Tehát Barry Goldwater volt az, aki először megfogalmazta azt, hogy a Szovjetunióval nem tárgyalni kell, hanem le kell ikázni. Mármint nem valami világháború keretében, hanem ideológiailag, katonailag, halálra fegyverkezni. És ő fogalmazta meg azt, amit később már ilyen nagyon mély morális alapként kezelhetünk, hogy akkor jó egy külpolitika, hogyha elveken nyugszik, nem pedig valamiféle hamis pragmatizmuson, vagy az appeasement politikáján, tehát hogy megbékélünk olyan mondjuk a kelet-európai kommunista rendszerekkel, vagy olyan iszlámista diktátorokkal, vagy különböző harmadik világbeli terrorista őrültekkel, akikkel nem lehet még csak tárgyalni se, ha csak nincs túszhelyzet. De hogy a cél alapvetően az kell, hogy legyen, hogy Amerika domináns legyen a világban. És itt egy nagyon fontos dologról kell még beszélnem. Barry Goldwater természetesen nem lett elnök, de az a csapat, amelyik elkezdett körülötte szerveződni, az fontos posztokhoz jutott később. Itt egy nagyon fontos dologról kell még beszélni. Ez az, hogy az amerikai patriotizmus, vagy amikor arról beszél az ember, hogy az amerikai értékek is, és amikor megjelenik a képi világban a csillag, sávos lobogó, és tehát az, amit a baloldal szeret úgy nevezni, hogy az amerikai nacionalizmus, vagy a nagy tőke, vagy nem tudom, minek a domináns megjelenítése. Tehát az amerikai nemzetérzés, vagy az amerikai patriotizmus, ez gyökeresen különbözik minden egyéb nemzetérzéstől, vagy főleg az európai rossz emlékű nacionalizmusoktól. Az amerikai nemzetérzés, az amerikai patriotizmus alkotmányos, demokratikus értékeknek a tiszteletén nyugszik leginkább. Most nem az ottani jogos őrültekre gondolok, meg a Pat Buchanan-féle, hát szerintem erősen szélsőséges jobboldaliakra, hanem azokra, akik amerikai értékekről beszélnek, és ami jobb középen, tehát a liberálisoktól jobbra levő mainstream részeként egy elfogadott dolog, és nem számít egyáltalán nacionalizmusnak. Aki az amerikai értékekről beszél, az olyanokra gondol, mint a liberális demokrácia, az alkotmányosság, az intézményes garanciák, az intézmények demokratikus működése, a verseny tiszteletben tartása, a piaci értékek, az egyén tisztelete, kisebbségi jogok, szabadságjogok, és a külpolitikában pedig a már említett nem appeasement, hanem a kemény vonalas héja. Ez a héja vonal. Nem adunk olcsó engedményeket olyan államoknak, amelyek már Bush elnök fordulatával nevezhetünk, hogy a gonosz tengelye. Ez természetesen itt elsősorban a Szovjetunió volt annak idején. A neokonoktól származik az, amit Ronald Reagan úgy nevezett, hogy a gonosz birodalma. Ezt egy neokon think tank írta neki, ezt az egész filozófiát. És hát kulcsfontosságban a neokonok számára az, hogy az olyan államok, mint Irak, Irán, Zimbabwe, Kína, Észak-Korea, nem tudom, tehát ami tényleg a politika a gonosz tengelye, hogy most én azonosuljak Bush megfogalmazásával, mert ebben azonosulok, hogy nem feltétlenül katonai eszközökkel, de az ideológiai aknamunkával, az információhoz való jutás szabadabb áttételével, ezerféle módon gazdasági nyitás nagyon fontos, közelítsük ezeket az államokat a liberális demokratikus értékekhez. Nem akarom azt mondani, hogy a neokonok univerzális népboldogítók, akik önzetlenül azt mondják, hogy hát mi nem vagyunk semmi, legyen csak mindenhol, és majd mi is valahogy boldogok leszünk. Nem, itt nagyon keményen az amerikai érdekekről is van szó. Tehát a neokonok az amerikai érdeket fogalmazzák meg, amikor azt mondják, hogy egyébként külpolitikailag hogyan kéne lépnie egy amerikai kormánynak, és hogy mi történjen a gonosz államokkal. Nagyon komoly vád éri az amerikai neokonokat mind a szélső jobb, tehát például a Buchanan-t eszembe, és az ottani balli szélső bal csoportok részéről. A kritika tárgya az, hogy ők gyakorlatilag mind a mai napig trockisták. Ebben annyi igazság van, hogy nagyon sok neokonzervatív gondolkodó, mint például Irving Kristol maga, és sokan mások a 60-as, 70-es években a trockizmusnál kötöttek ki néhány éve. Az egyik legismertebb mai neokon folyirat, a The Partisan Review, egy különösen érdekes történetet mondhat magáinak. A 30-as években sztálinista volt, utána a 40-es évek elén a teljes szerkesztőség átment trockistába, Krisztol is, aki nem volt viszont sztálinista korábban, és a 70-es évektől az egyik legizgalmasabb és leghitelesebb neokon folyirat. Vagy annyiban érdemes ezzel a váddal foglalkozni, hogy ugyan a mai neokon szerzők általában mindig elmondják, hogy ők már régen szakítottak a trockizmussal, és egy múló fázis volt az életükben, de nagyon keveset mondanak arra a vádra, hogy mind a mai napig trockisták maradtak, csak éppen jobbról. Tehát, hogy ugyanúgy a permanens forradalom és az univerzalista vagy a globális népboldogítás eszmét követik, csak éppen most már hatalmi helyzetből, a think tankjaik segítségével, a gazdasági hatalmuk segítségével. Tehát, hogy semmiképpen sem úgy konzervatívak, mint például, hát semmiképpen sem úgy, mint az európai jobboldal, vagy az európai konzervativizmus, de nagyon kevés közük van az amerikai ókonzervatív, ójobboldalhoz. Valóban újat hoztak a neokonzervatívok. És valóban nem lehet őket összemosni például a libertáriusokkal, legfeljebb gazdaságpolitikában, mert a szabad piac és a minimális állam eszménye, vagy az ideálja az közös mind a kettőben. De a neokonok mégiscsak konzervatívak, tehát a neokonok föl vannak háborodva a pornográfián, föl vannak háborodva az internet túlzott szabadosságán. Morális értékeket kérnek számon ott is, ahol mondjuk egy libertárius azt mondaná, hogy az már a magánszférát érinti. A neokonzervatívok nagyon sokszor átsúsztatják a klasszikus liberalizmust a teljes szabadosságban, tehát azt mondják, hogy a liberalizmus teszi lehetővé az értékrelativizmust és a nihilizmust. És ebben a kritikában, hát nyilván erről beszélünk, és mind a ketten fogtok erről beszélni, ebben sok is az igazság, tehát sok liberális, vagy magát liberálisnak nevező szerző tartja magára nézve érvényesnek ezt az anything goes elvet, tehát hogy minden kultúra egyenértékű, és mindig minden, kivel próbálj meg partnerviszonyban lenni, és mindenben van valami értékes és jó, és beszéljünk majd mindenképpen arról, hogy a neokonzervatívok és a zsidóság, tehát erről majd Gadó János fog beszélni. Miért fontos Izrael a neokonoknak? Hogy itt egyszerűen a zsidó identitás segítése van napirenden, tehát hogy Izrael személyében a jövőben is zsidó túlélés a fontos, vagy Izrael is csupán egy a neokon agendában az olyan államok között, amelyek a liberális demokráciát segítenek fönntartani. Tehát mi lenne akkor, hogyha Izrael mondjuk egy szocialista vagy kommunista társadalom lenne, vagy egy jobbos katonai diktatúra? Támogatnák-e a neokonok Izrael?
Én arról szeretnék meglehetősen röviden beszélni, és talán kevésbé összeszedettem és felkészültem, mint Seres László, hogy mi a szerepe ma Magyarországon a neokonzervativizmusnak. Most ez a szerepet, ezt nem elsősorban politikailag éltem, mert Magyarországon mondjuk ezekben a körökben, amiben mi mozgunk, vagy ezekben a térfélben kiejtik azt a szót, hogy jobboldali, akkor mindenkinek feláll a hátán a szőr. Ugyanis a Magyarországon nagyjából az, hogy ki a baloldali és ki a jobboldali, ezt nagyrészt az egész elmúlt 200 év történelme határozta meg. Mondjuk a 200 évet kezdjük 100 évvel, vagy Numerus Clausus, a világháborúk, Auschwitz, stb. Amint teljesen egyértelmű volt, hogy ki a baloldali és ki a jobboldali, és kinek hol kell állnia. És a holokauszt után pedig egy olyan népfelszabadító, gyakorlatilag egy olyan hadsereg, vagy olyan országnak a hadserege hozta el a békét, amely maga nem volt demokratikus, kizárt minden diskurzust, viszont a túlélő zsidóság természetesen ezen a térfélen találta magát, mert nem volt más. És azok a politikai és ideológiai viták, amik mondjuk talán hogy a Bibó István szavaival fogalmazva, hogy a legszabadabb 4 évben lezajlottak, 45 és 49 között, befagyasztottak és hibernálódtak. Tehát ezeknek az újjáélését tapasztaljuk a rendszerváltás óta. Most Magyarországon szerintem, ha neokonzervatív politikáról beszélünk, akkor valami olyasmiről kell beszélnünk, ami igazából még nem jött el, ami igazából még várat magára, ami igazából jobboldali, de nem úgy jobboldali, ahogy itt Európában vagy Magyarországon elképzelik, nem terhes antiszemitizmussal, tehát a nemtestőle, nemzeti érzéshez, vagy az éppen adott ahhoz az országhoz való viszonyhoz az emberek élnek, ez való viszonya pedig sokkal kevésbé problematikus. Amiben szerepe lehet a neokonzervatív gondolatnak Magyarországon, az elsőben a nyelv megújítása. Miről is van szó? Gyakorlatilag a holokauszt után nem illik bizonyos csoportokról beszélni. Az emberek bizonyos csoportokról kezdenek beszélni, vagy bizonyos csoportokat bizonyos jelzőkkel látják el, akkor könnyen a szélső jobboldal táborába találhatják magukat, ugyanis ezek annyira terheltek mindenféle rossz és negatív jelentéssel, hogy egyszerűen ezzel nem lehet elmenni. Valaki azt mondja, hogy cigány, vagy azt mondja, ehhez hasonló. Akkor mindenki egy olyan képzetet társít hozzá, aminek a végállomása a koncentrációs tábor lehet. Most a neokonzervatív politikai nyelv azt mondja, hogy ez egy tévedés, létre kell hozni egy olyan nyelvet, amelyben bizonyos csoportokról, sőt minden csoportról adekvát nyelven beszélni, és amely nem csúszik át se a szélsőjobbnak ebbe a tényleg előítéletes fogalmi rendszerébe, se a szélsőbalnak abba a kényelmes állapotába, miszerint nincsenek tulajdonképpen csoportkülönbségek. A csoportkülönbségeket nem lehet megfogalmazni. Bármit is szóvá tesz az ötön szélsőjobboldali vagy fasiszta. Mondok erre egy példát. És nem is szólva arról, hogy a csoportokat teljesen differenciálatlanul egymás mellé rendezi, ami nem helyes szerintem. Mondok egy példát. Mindannyian felháborodtunk, és én is felháborodtam azon, hogy ifjabb Hegedűs Lóránt a közösség ellen izgatás vágyaló fölmentett a bíróság. Ez rendben van. Egy jeles magyarországi közéleti író, aki a mai magyar világ már tematizálja a magyar sajtót, kijelentette, hogy a bírói kar, fehér, ugye felső középosztály bírói kar, homofób, cigányellenes, antiszemitas, és nő ellenes. Ezt tipikusan mondom, és ezt amellett mondom el, hogy milyen fölháborít engem is az ítélet, a félreértésnehesség. Ez tipikus a baloldali gondolkodásnak az árukapcsolása. Mint hogyha nem lenne antiszemita cigány, vagy antiszemita homoszexuális, gondoljunk a náci párt bizonyos, az SS-ra, amit Hitler lerendezett. Teljesen differenciálatlan egymás mellé rendezi a csoportokat, a különféle etnikai csoportokat, a nőket is egy teljesen különálló csoport. Ami egyébként tényleg így van, és mondom, hogy itt ez egy nagyon vékony út, amin nekünk járnunk kell. De ha arra gondolunk, hogy mondjuk a radikális feministák olyan védett házakat akarnak létrehozni, a férfiakat ki akarják tiltani, akkor nagyjából sejthetjük azt, hogy ez hová vezet ez az ideológia. Tehát vannak ilyen bizonyos etnikai csoportok, amelyeket a baloldali ideológia egyfajta ilyen a jövőbe vezető út hadseregének tekint, teljesen differenciálatlanul egymás mellé rendezi, amelyek egyébként nincsenek egymás mellé rendezve, mert mondom, nem igaz az, hogy ifjabb Hegedűs Lórának a homoszexuálisokkal, a cigányokkal van baja, hanem a zsidósággal van baja. És a neokonzervatív nyelv és politikai gondolat az, amely azt mondja, hogy lehet ezekről a kérdésről úgy beszélni, hogy az ember ne legyen kirekesztő, ne legyen szélsőséges, és ne essen ugyanakkor ebbe a baloldali gondolkodásnak ebbe a minden csoportot egy szintre hozó, teljesen differenciálatlan körében, ami egyébként abszurditás, hiszen úgy veszük, akkor nem csak a felső középosztály fertőzött antiszemitizmus, hanem akár a proletariátus vagy a parasság is lehet. Hogyha mondjuk megnézzük, a magyar történelmet nézzük, akár a 1939-es választása, az eredménye az egyáltalán nem azt mondja, hogy csak a magyar középosztály terhelt antiszemitizmusa. De a baloldali gondolkodás ezeket a forradalmi csoportokat tekinti, ennek megvan a maga hagyománya a történelemben, a marxizé, stb. Most a diákok is, vagy a feketék és a színesek. Ebből a szempontból se illik egyébként mondjuk az arabokat, az iszlámvilágot bírálni, hiszen ők Európában a kisebbségnek számítanak, a kisebbségnek biztos igaza van, forradalmi csoport, stb. Szóval ezek ilyen olyan buktatókhoz vezetnek ezek a nézetek, amiből szerintem főleg a neokonzervatív gondolkodás és politikai nyelv hozhat megoldást.
Hát akkor én egészen pontosan ott folytatom, ahol az Attila abba hagyta, hogy egy baloldali gondolkodás, ez a mostanában domináns politikailag korrekt felfogás szerint alapvetően dihotóm módon van felosztva a világ. Van egy fehér, gyarmatosító, európai, amerikai, majd hajdan vagy egykor, vagy ma is kizsákmányoló világ, és van az alávetettek világa, az alávetettek világába tulajdonképpen mindenki beletartozik, aki nem fehér férfi, és lehetőleg gazdag is. Ebben a világban van mindenki összemosva, hogy ezt az Attila elmondta, aki valaha valamilyen szempontból hátrányos helyzetbe került, elnyomást szenvedett, Magyarországon zsidók, cigányok, homoszexuálisok, nők, a nemzetközi politikában pedig az egész harmadik világ, szőröstül, bőröstül be van téve az elnyomottaknak a nagy zsákjába, és ő rá van ragadva ez a címke, hogy elnyomott. A másik oldalon pedig vannak az elnyomók, amely nagyjából Fehér Európa, és a mindenek előtt pedig a mai felfogás szerint Amerika, amely ma ennek a fehér elnyomó világnak a zászlóvivője szerint, a baloldali gondolkodás szerint. Zsidó szemmel és izraeli szemmel nézve ez azért súlyos és azért lehetetlen és tűrhetetlen leegyszerűsítő felfogás, mert miközben a zsidókat, mint áldozatokat nagyon szépen megsüvegeli és beleteszi az áldozati kalapba, a holokauszt áldozatait nagyon szereti és nagyon szívesen emlékszik rá, és beépítette az európai rituálékba, és a holokauszt emléke az kanonizálva van. Ezen közben minden további nélkül Izrael, tehát a ma élő és ma szerveződő zsidóságot, azt hajlandó a másik kalapba betenni, az elnyomók és a kizsákmányolók közé. Izrael az ma Amerika mellett a fehér gyarmatosító nyugat élcsapata, és a nyugat-európai média, nem beszélve a harmadik világ és mindenek előtt az arab-iszlám világ tömegkommunikációjáról, ráaggatja ezeket a hagyományos baloldali kliséket, hogy kizsákmányoló, elnyomó, gyarmatosító, és az egész képi világ, amit nap mint nap látunk, akár a magyar, akár a nyugati televíziókban, az izraeli katonákról, akik arab nőkre fogják a fegyvereiket, az állik felfegyverzett izraeli katonák, akik kődobáló palesztin gyerekekkel harcolnak, ugye a kődobáló palesztin gyerek, az egy Bibliáig visszamenő hasonlat, Dávid és Góliátnak ez a mai modern média nyelven megfogalmazott új változata. Tehát ebben a mai Nyugat-Európában divatos baloldali emberjogi kisebbségvédő diskurzusban odalukadunk ki, hogy aki az emberjogok, a kisebbségi jogok, a népek egyenlőségének, testvériségének legfőbb ellenség, az nem más, mint Izrael. Hát amikor valamilyen radikális, primitív, leegyszerűsítő ideológia eluralja a közéletet, akkor ez a radikális ideológia rendszerint megtalálja a zsidókat, mint legfőbb ellenséget. Ahogy a szélső jobb oldal megtalálta a zsidókat, mint legfőbb ellenséget, ahogy a szélső bal, a sztálini Szovjetunió megtalálta a zsidókat, mint legfőbb ellenséget, és az 1953-as antiszemita hisztériának csak az vetett véget, hogy Sztálin éppen idejében meghalt, ahogy aztán a 60-as évek szovjet külpolitikája ismét megtalálta az ellenséget Izrael személyében, amihez csatlakozott az egész fejlődő világ, amikor a világpolitika két nagy szembenálló élharcos az Egyesült Államok és a Szovjetunió volt. A Szovjetuniónak ebben a primitív dihotómiájában, ahol ugyebár ő, mint a népek felszabadítója áll az élen, az összes harmadik világbeli országgal szemben a elnyomó, gyarmatosító, kapitalista, kizsákmányoló nyugattal, ebben a világképben ugyancsak megtalálta a baloldal a maga ellenségképét Izraelben. Ekkor hozták azt a ENSZ határozatot, hogy Izrael, az Izrael államalapító ideológiája, a cionizmus, az a rasszista ideológia, ekkor záporoztak a legkülönbözőbb ENSZ határozatok, Izraelt megbélyegezték a legkülönbözőbb okokkal és ügyekkel, a környezetszennyezésért, akármilyen ENSZ szakosodott szervezet kongresszusán, ülésszakán járt a tudósító, jó eséllyel számíthatott rá, hogy ott a palesztin küldöttek kezdeményezik Izrael megbélyegzését, akár az UNESCO-ról van szó, akár a környezetvédelmi szervezetekről, akár másról. Most amikor 89-90-ben a Szovjetunió összeomlott, a szovjet ideológia összeomlott, egy egészen rövid pillanatra azt lehetett hinni, hogy a liberális társadalom szervezésen és kapitalista gazdasági elven alapuló társadalmak diadalmaskodnak, és nem marad más modell a porondon, akkor a vad ellenségkereső ideológiák leáldoztával Izraelt újra befogadja a nemzetközi közösség, és ez egy rövid ideig valóban így is volt. Ekkor kezdődtek el a béketárgyalások, azt hiszem 85-ben vonták vissza a cionizmus egyenlő rasszizmus ENSZ határozatot, ekkor lett Izrael egy emberszabású állam, amelyet befogadott a nemzetközi közösség. Ekkor kezdődtek el a béketárgyalások, ekkor tűntek ki a képből azok az ideológiák, amelyek a palesztin radikalizmust is sarkalták, és ekkor merült fel egyáltalán az arab-iszlám világban, hogy Izrael létezésről esetleg szó lehet, és más alternatíva is létezik, mint hogy letörlik a térségből. Ez tartott egy rövid ideig, de a történelemnek nem lett vége, mint az egy Francis Fukuyama nevű amerikai szerző remélte, a történelem ment tovább. Jöttek az új ellenségkeresők, Európában fellángolt a radikális baloldali kisebbségvédő ideológia, az iszlám, az arab-iszlám világban pedig fellángolt az iszlám fundamentalizmus. Az arab-iszlám világ, mindenek előtt azt hiszem, az arab világ nagyon nagy vesztese ennek a modern civilizációs versenyfutásnak, a globalizációnak. Az arab modernizáció nem volt sikeres. Eltérően az ázsiai országoktól, Japántól, Koreától, Tajvantól, stb. Akik sikeresen ráléptek a kapitalista útra, mint ahogy ma Kína, Vietnám, és megkésve szintén ezen az úton jár, hiába lobotatnak kommunista zászlót. Ahogy számos harmadik világbeli országból, ahogy latin-amerikai országok sikeresen léptek el a kapitalista útra, és akármilyen törékeny, ingatag, korrupt, de mégiscsak demokratikus rendszerek kerültek hatalomra, az arab-iszlám világban ezek nem történtek meg. Az arab-iszlám világ úgy reagált a modernizációs kihívásra, hogy egy új ellenségkép kereső ideológiát talált magának, és ez az iszlám fundamentalizmus volt. Az arab szocializmus leáldozott, nem hozott sikereket, nem hozott gazdasági sikereket, az arab világot, amely egykor a nyugatnak méltó ellenfele volt, nem hozott gazdasági megújhodást, a gazdasági erő az egyedül a kőolajból származik, de technikai, civilizációs fölényt, amit reméltek, nem tudtak kiharcolni. Általában az a közeg, amely alul marad egy ilyen versenyfutásban, az nagyon szeret ellenségképet találni. Ők megtalálták maguk ellenségképét az iszlám ellen összeesküvő nyugatban, és Izraelben, mindenek előtt Izraelben. Ma az iszlám szóhasználatban a nagy sátán és kis sátán terminusokkal illetik az Egyesült Államokat, illetve Izraelt, és miután az Egyesült Államokkal harcolni viszonylag nehéz, mert elég nagy és elég erős, Izraellel szemben harcolni könnyen, mert megvan az az illúzió, hogy egyetlen csapással le lehet teljíteni, mint ahogy azt az arab-izraeli háborúban számos alkalommal megpróbálták. Tehát a történelem nem ért véget, mint ahogy itt Nyugat-Európában és Európában szeretik gondolni, ahol az Egyesült Európa egy újfajta világképre áll be, ahol nem háborúznak egymással, hanem kooperálnak, ahol a nemzeti, etnikai kérdéseket békés úton rendezik, ahol gazdasági együttműködés, a határok elbontása, kulturális sokszínűség, a kisebbségek iránti tolerancia uralkodik. Ez valóban a történelem utáni boldog világ. Úgy lehet mondani, hogy a történelem háborús és konfliktusos sorozata. Most az Európán kívüli világ, mindenek előtt a közel-kelet egyáltalán nem történelmen kívüli világ, az még nagyon is benne él a történelemben, a háborúkban, az ellenségkeresésben és a zsidó gyűlöletben. És ez a fajta iszlám fundamentalizmus, ez a zsidó gyűlöletnek roppant intenzív formáit hozta létre, amellett, hogy a teljes baloldali frazeológiát alkalmazzák Izrael ellen, az ismert szövegeket, mint a palesztinok elnyomói, területrablók, imperialisták, stb. Amellett az arab világban a rasszista, náci, antiszemita diskurzus is él, tehát, hogy meg kell ölni a zsidókat, ez egyáltalán nem egy elfogadhatatlan szöveg ebben a közegben. Az a neokonzervatív irányzat éppenséggel ezt veszi tudomásul, és látja, hogy az arab-iszlám világ egy vad ellenségképpel operál, és ennek az ellenségképnek a céltáblája nyugat, illetve a nyugati világ egyetlen reprezentása a közel-keleten Izrael. És éppen ezért ők úgy tekintenek Izraelre, függően vagy függetlenül attól, hogy a neokonzervatív vezető ideológusok közül többen zsidó származásúak, mint az Egyesült Államok természetes szövetségesére. Az az Európában domináns világkép, amely kisebbségvédő, emberjogvédő, amiről Laci is meg Attila is beszéltek. Ez szerint a világkép szerint Izrael az az elnyomó nyugatnak a bástyája a közel-keleten, anakronizmus. Ott ebben a kisebbségvédő világképben Izrael a rossz oldalon áll. Izrael a palesztinok elnyomója. És ez a nyugat-európai médiában, vagy talán a magyarországi jobboldali médiáról nem beszélve, de talán a baloldaliban is visszafogottabban, állandóan jelen van. Az Európában domináns dihotómia az, hogy Izrael az elnyomó, palesztinok az elnyomottak. Nem teljesen feketén-fehéren, de ez a kép örökösen visszaköszön. Az a fajta politikai szemlélet, amit a neokonzervatív gondolkodók mutatnak föl, ott a megosztottság más, amely szerintem jobban, sokkal jobban, sokkal reálisabban írja le a valóságot, azt írja le, hogy az iszlám világ az elmaradott modernizációja, a sikertelen modernizációja következtében ellenséget keres, és irracionális gyűlölettel operál, és az ellenségkép, amelyet megtalál az Izrael és az Egyesült Államok, akik éppen ezért sok másokból is, de ezért is természetes szövetségesek. Így kerül ez a neokonzervatív világkép és Izrael, illetve a neokonzervatív gondolkodók is Izrael közel egymáshoz, és így lesznek szövetségesek, miközben az európai baloldali felfogás szerint a neokonzervatívok az amerikai imperialisták újfajta ideológiáját szállítják, és ebben Izrael az ő cinkos oka, úgy tetszik. Ezért, többek között én ezért is tartom hozzám közel állónak ezt a neokonzervatív gondolkodást, mert a mai világpolitikai konfliktusokat egy sokkal reálisabb koordinátorrendszerben írja le.
Két dolgot akartam még így inkább a pontosítás kedvéért hozzátenni, aztán Attilá, illetve önöki a szó, hogy a neokon gondolkodás, tehát két dolgon próbált változtatni. Az egyik az a gondolkodás irány, a politikai gondolkodás, a politikai cselekvés irányán. Egy Leo Strauss nevű filozófust kezdtek el hirtelen idézni a neokonok, illetve sokan az ő tanítványai. Strauss-tól én nem olvastam könyvet, ami Straussról olvastam az az, hogy a nyugati gondolkodást próbálta meg rehabilitálni. Egy olyan korszakban, amikor a harmadik világbeli szerzők és a nyugati újbaloldali szerzők belekezdtek ebbe a nagyon erős relativizálásba. Tehát a ráció, az erkölcsi alapon való gondolkodást próbálta meg Leo Strauss így ismét a figyelem középpontjába állítani, és kifejezetten aggódott a nyugati értékek elvesztése miatt. A másik pedig az a külpolitikai intézményi fordulat, amiben a neokonok nagyon bíztak. Itt van előttem az a elvi nyilatkozat, amit az egyik legismertebb neokon think tank, tehát ilyen agytrözt, a Project for the New American Century fogadott el 97-ben, egyébként az aláírók között van Fukuyama is, és olyan ma is ismert szereplők, mindig Cheney, Donald Rumsfeld és Paul Wolfowitz. Itt azt írják, hogy ők Amerika globális vezető szerepét támogatják, és ebből nagyon nagy botrány volt ebből a megfogalmazásból, hiszen ez ugye könnyen értelmezhető úgy, mondjuk főleg a baloldal részéről, akik nem voltak rosszak eddig szövegek félreértelmezésében, így a történelem során, hogy az a kifejezés, hogy American Global Leadership, az valamiféle világimperialista elnyomó cuccnak a megfogalmazása. A szöveg elég pontosan fogalmaz egyébként, tehát nehéz itt most valami elnyomó funkciót tulajdonítani ennek a civil szervezetnek, vagy ennek a megfogalmazásnak. Ők az Egyesült Államok globális felelősségéről beszélnek egy olyan időszakban, amikor megszűnt a másik pólus, adott az, hogy a világ vezető nagyhatalma egyben olyan értékeket is magának val, amelyeket részben idéztem az imént, és amely értékek követése eddig legalábbis inkább boldogította a népeket, nem pedig elnyomásba taszította őket. Ők ezt akarnak, és semmi mást. A másik pedig, hát ez inkább ilyen kicsit személyesebb dolog, amit itt fontosnak tartok a neokonoknál, hogy egy nagyon optimista és egy nagyon hihetetlen modern és dinamikus felfogása az életnek. Tehát én személy szerint nem vagyok konzervatív, de a neokon gondolkodásmód, vagy ez a racionális és haszonelvű és prókapitalista és izraelpárti, az amerikai értékeket fontosnak tart, az amerikai alkotmányt fontosnak tartó szemlélet, ez túllép az általunk ismert politikai táborokon, gondolkodásmódokon. Európában ez a dolog teljesen ismeretlen. Ezt ők állandóan írják is, hogy Európában ez lehetetlen egy ilyet megteremteni. Európában neokon közeli álláspontot jobboldali liberális pártok fogalmaznak, mint az FDP Németországban például, vagy Hollandiában van egy ilyen párt, azt mondom a VVN, amelyik ettől nem áll teljesen messze.
Hozzátették, hogy Leo Strauss egy zsidó filozófus volt, és a Maimonides tévegők útmutatója. Ról írt egy nagyon fontos könyvet, csak egy lábjegyzet, amit a Haci elmondott. A másik az, hogy a neokonzervatív ideológiáról beszélünk, akkor nem hagyhatjuk ki, hogy a neokonzervatívusok nagyon szoros összefüggése van az amerikai neoprotestantizmusnal, és ezzel a megváltó ideológiával, ami egyébként nagyon könnyen összhangba hozható a cionizmussal is, az amerikai neokonzervatív neoprotestánsok, azok vallják azt, hogy a zsidóságnak Izrael földjén való összegyűjtése, ez egy parancs, egy bibliai parancs, és gyakorlatilag Jézus második eljövetelének időpontja az nagyjából az összes zsidó Eretz Izrael, vagy Izrael földjén való összegyűjtése, vagy párhuzamosan fog zajlani, vagy kezdeni. Ez nagyon erősen meghatározza, nem elsősorban ezeket előbb említett zsidó származású entelektőleket, de mondjuk a Bush adminisztráció különféle nem zsidó származású protestáns tagjait. Ez nagyon erősen benne van, ez sokszor anyagi támogatás formájában is jelentkezik. A Likuddal nagyon jóban vannak, például komoly pénzeket adnak a területeknek, a településeknek. Ez Izraelben sokszor vitákat szokott kiváltani. A másik az, hogy a Gadó kollégámmal szoktunk vitatkozni, én nem akarok vitatkozni, csak azt elmondom, hogy én azért nem gondolom azt, hogy Izrael teljesen hibátlan lenne. Itt szerintem két dolog van. Van egy izraeli valóság, és van egy Izrael, ami megjelenik a világ médiájában. Ez nem teljesen ugyanaz, és a konfliktus az teljesen át van itatva a teológiai, baloldali, nagyon sokféle ilyen implikációkkal, motivációkkal, stb. Nagyon nehéz ezekről lehántani ezeket a dolgokat. Izraelben sem minden tökéletes természetesen. Csak mondom, a világ sajtóban is azt mondom, hogy persze, hogy Izrael bizonyos palesztinokat elnyom, itt nem az a probléma, hogy erről beszélünk, az a probléma, hogy a világ médiában többi országnak az elnyomása nem ugyanolyan súlyos szerepel, és ez megint összekapcsolódik a neokonzervatív gondolattal, mert arról nem illik beszélni, hogy afrikai királyságok hogyan gyilkolják le egymást, hogy milliókat ölnek meg, mert feketék, hogy azok elnyomottak, elnyomott az, hogy a rabszolgák voltak, a rabszolgák rossz emberek nem lehetnek. Izrael az mégiscsak ez a fehér nyugathoz tartozik, a GDP magas ergó, beszélhetünk erről, és mondom, az egész nagyon át van itatva a zsidó-keresztény hagyományban. Tehát nem véletlenül, hogy az egész térséggel annyit foglalkoznak, és az egész baloldali értelmiségnek szintén a önvádló és önbíráló álláspontjával, ami szintén Izrael egy jó cél.
Hozzátéve ehhez, amit Attila mondott, hogy ezek a radikális rajongó, világvégét váró neoprotestáns közösségek Izrael legerősebb hívei, amit a baloldal egyébként szintén szeret fölhánytolgatni, Izrael, illetve az amerikai zsidó korra alá dörgölni. Miféle szövetségeseitek vannak nektek? Ők nem igazából Izrael támogatják, hanem azt a mitikus képet vetítik fel, hogyha minden zsidó összegyűlt Izrael földjén, és fölépítették a templomat, akkor következik majd be Jézus második eljövetele. Ez ugye nem egy pragmatikus politikai megközelítés, és nem az a hagyományos szövetséges, amit Izrael keresett mindig, amely egy baloldali indítatású ország volt, munkapárti kormánnyal, kibucokkal, szovjet támogatással és egy egész baloldali világképpel. Az történt, mint már nem egyszer, hogy a zsidóság az lelkesen csatlakozott különböző baloldali megváltó, vagy annak vélt ideológiákhoz, és a végén csalódott benne, mint ahogy csalódtak a liberálisnak induló nacionalizmusban, amely nacionalizmus antidemokratikussá vált és kirekesztette őket, mint ahogy csalódtak a kommunizmusban, amelyhez lelkesen csatlakoztak, és amely kilökte őket, mint hogy a zsidók természetes szövetségesüknek érezték a rasszizmus, megbélyegzés, elnyomás, stb. Ellenküzdő csoportokat, amelyek most fordulnak Izrael ellen. Most történik meg az a nagy kiábrándulás, amely 40 évvel ezelőtt megtörtént, amikor a zsidók kiábrándultak a Szovjetunióból, mint ügyük igaz képviselőjéből. Most kiábrándulnak ebből a fajta európai emberjogvédő, kisebbségvédő, harmadik világot pártoló baloldalból, mely ismét Izraelt találja meg bűnbaknak. Erre a legjobb példa az a, ha jól emlékszem, két és fél éve a dél-afrikai Durbanben lezajlott konferencia, amely az ENSZ antirasszista konferenciája volt, és amelyre ugye Izrael is elment, és a zsidó képviselők is elmentek, mert mi sem áll hozzájuk közelebb, mint az antirasszizmus. A konferenciának gyakorlatilag egyetlen napirendi pontja volt az, hogy Izraelt meg kell bélyegezni, mint a rasszista államot. Ezt a tervezetet nyújtották be az arab országok, és gyakorlatilag erről folyt a vita. Ahogy ezt az akkori külügyminiszter helyettes mondta, gyakorlatilag Izrael politikai meglincselésével voltak elfoglalva, a zsidóság kirekesztése modern emberjogi nyelven. Az ismert kommunista maradványok, mint Kuba Észak-Korea, meg az iszlám világ számtalan állama, hogy itt mi folyik, és hogy ez mennyire erkölcstelen, és mennyire gyalázatos dolog, az bizonyosan kívül egyedül az Egyesült Államokat hajlandó tudomásul venni. A nyugat-európai küldöttek szépen végigülték az egész konferenciát, azt mondták, hogy ők ugyan nem értenek ezzel egyet, de további megjegyezni valójuk nem volt. Nem háborodtak fel azon, hogy mi folyik. Az ő számukra ez épp úgy egy vélemény volt, mint sok más vélemény. Ez volt az a pont, ahol a legtöbb Izrael és nagyon sok zsidó szemében kisebbségvédő, antirasszista diskurzus teljesen elvesztette minden hitelét, a pont az ellenkezőjébe fordul. Ha én ma azt hallom, hogy antirasszista, akkor általában gyanakodni kezdek, hogy itt valami szélső valós gyanús kezdeményezésről van szó.
Pontosan látjuk azt a kulturális háborút, ami zajlik. Tehát ez nagyon fontos látni, ez egy kulturális, civilizatorikus és természetesen politikai háború, ami zajlik, és nem valamiféle új gazdasági háború, amit a marxista indítatású szerzők sokszor megállapítanak, hogy itt nem tudom, Klaus Tamások szeretik ezt időnként így elmondani, hogy nem, ez egy ideológiai és civilizatorikus háború, tehát itt minden ellenség, amiről ma beszéltünk, Amerika, Izrael, a zsidóság, mint olyan, minden, ami versennyel kapcsolatos, piaccal kapcsolatos, ez egy elég markáns dolog, ami nem jön le eléggé a nem neokon sajtóban.
Én azt tenném hozzá még a te Sajas Laci mondandóthoz, hogy amikor itt civilizatórikus háborúról van szó, tényleg tökéletesen eltérő értékrendek ütköznek, amelyben gyakorlatilag alig van azonosság, hanem kizárólagosság. Mindamellett ezt nem értelmezni valami apokaliptikus módon, mint ahogy gondolom Laci sem így teszi. Ez ügyben sokat hivatkoznak egy Huntington nevezetű szerzőre, aki azt jósolta meg, hogy a különböző civilizációknak a kiterjedése a globalizáció során szükségszerűen ütközésekhez fog vezetni, és ezek az ütközések háborúba torkolnak, mert a különböző civilizációk nem férnek meg egymással. Nem mernék csatlakozni ehhez a gondolathoz, ahány civilizáció és ahány találkozás, annyifajta következmény egészen másképp néz ki, kereszténység és iszlám találkozása Svájcban, Zürichben, mint ahogy mondjuk Damaszkuszban, egészen más a fogadtatása az iszlám bevándorlóknak Svájcban, vagy Németországban, mint ahogy a keresztényekkel viselkednek manapság Libanonban a Hezbollahnak a hívei. Hát óriási különbségek vannak, és amikor ez a vad iszlám radikalizmus, amely az arab országokban olyan roppant terjedt hódít, és nem mondanám, hogy ez az iszlám civilizációnak a legsajátabb terméke, ez egy válságtermék, egy súlyos válság helyzetnek a jele, amit az iszlám a maga módján értelmez. Úgyhogy nem mondanám föltétlenül, hogy a nácizmus az a német kultúrának az egyedül autentikus terméke volt, egy súlyos válsághelyzetben ez volt a német kultúrának a válasza arra a válságra, de ezen túljutva úgy, ahogy más irányba halad tovább Németország, épp így az iszlám fundamentalizmust egyfajta modernkori iszlám radikalizmusként európai nyugati értékek átvételének tekintem, nem az iszlám örök és megváltoztathatatlan sajátjának, mint ahogy ezt a Daniel Pipes nevű általunk kedvelt szerző szokta mondani, hogy nem az iszlám ellensége, hanem a radikális iszlám ellensége és a megoldást a mérsékelt iszlámban látja. Csak ennyit, hogy a kultúrák összeütközését nem valami apokaliptikus értelemben látjuk, hanem egy adott helyzetben, egy adott szituációban.
Az iszlámmal van egy probléma, szóval Európában elválasztották egymást az államot és az egyházat. Az iszlámban ez nem következett be, azt hiszem, hogy az alapfogalmak szintjén sem keresztül vihető. Most ez óriási probléma azért, hogyha ez radikalizálódik, ez a társadalom, és megpróbálja végrehajtani a saját exportját. És főleg Európában, ahol őket mondjuk kisebbségnek, csak pusztán egy ugyanolyan kisebbségnek tekintik, mint mondjuk a különféle cigánycsoportokat, vagy az örményeket, vagy a zsidóságot, akkor ez egyfajta nagyon steril látásmód, amiként mondom, hogy Magyarország ilyen vallib szerzők írásaiban is megjelenik, szóval itt azért vannak bizonyos veszélyek. Hát nyugat-európai iszlám csoportok komoly pénzforrásokat kapnak fundamentalista államoktól. Szervezkedések vannak, robbantgatások vannak, stb. Egyszerűen kihasználják az európai világnak azokat az előnyeit, a szabad utazást, a véleményszabadságot, és sokkal szabadabban lehet mozogni, ott van, és ki tudja, hogy mi lesz. Szóval itt azért nem, Ez itt nem minden gazdaság és nem minden társadalmi okokra vezetnek vissza, szóval van az iszlámmal egy alapvető probléma. Ennek jelen nem, persze az aztán tényleg rasszizmus lenne, az, hogy minden muszlim, az iszlám önmagában, stb. De mondom, hogy vannak ilyen veszélyei Európában. Amennyiben egy exportot akar végrehajtani, ennek egyébként vannak jelei például Franciaországban. Szóval ez problematikus.
Szegő Péter vagyok.
Laci, te azt mondtad még a beszélgetésben a legelején, hogy ez a neokonzervatív amerikai külpolitika igyekszik valamilyen értékek alapján haladni, tehát ugye van ez a gonosz tengely, és ezekkel elvi okokból nem nagyon tárgyalnak. Na most, hogyha ez elvi alapú, akkor miért nincs rajta a gonosz tengelyén Szaúd-Arábia, Pakisztán és az úgynevezett kínai népköztársaság?
Mindenképpen jó kérdés, az úgynevezett kínai népköztársaság meg a többi. Nyilván jó példák. Szaúd-Arábia az már annyira konkrétan kínos, annyian feszegetik ezt a szaudi ügyet, az utóbbi hónapokban ez teljesen így előtérbe került. A Time magazin egy egész címlap sztorit szent, tehát a szaudiak és a terrorizmus kapcsolatának. Hát én nem vagyok azért itt, hogy az amerikai külpolitikát védjem, szerintem nem lehet a félvilágot lerohanni. Tehát nyilván senki nem veszi szó szerint azt, hogy nem lehet velük tárgyalni, Kínával kifejezetten jó a viszony, számomra ez eléggé immorális is, tehát például a szabadkereskedelmi egyezményre való részvételt ezt gyakorlatilag ingyen kapta Kína. A legdurvább példa Észak-Korea lenne egyébként, ha már például azunk, tehát miért nem én is kemény fellépés Észak-Koreával szemben. Szerintem egyszerűen Irak, illetve néhány közel-keleti államban lokalizálta a Bush vezetés, amelyik egyébként nem ilyen külpolitikát akart követni az első időszakban. Szerintem ezekben az országban lokalizálta azt a problémát, amire vállalkoztak, hogy előbb-utóbb valahogy megoldják, és különösen Irakot nagyon régóta mondták. És a különböző országok nyilván különböző megoldásokat kívánnak, tehát én magamat így külpolitikai héjának gondolnám, de Észak-Koreával, ha muszáj lenne, le kéne ülni tárgyalni, mert atomhatalom. Szaddammal én egy centit nem tárgyaltam volna, hanem ahogy történt, már sokkal hamarabb levonultam volna. Tehát eltérő stratégiák vannak, a cél tartom fontosnak, tehát vannak természetesen elvtelen kompromisszok, amiket a washingtoni vezetések megléptek, tehát mondjuk a szaudi helyzet azért picit árnyalt szerintem, mert tehát ott nem államterrorizmus van hatalma, mint mondjuk Irakban vagy Észak-Koreában. Az Al-Qaida terroristái a szaudi uralkodóházat akarják megdönteni. Tehát nem ők támogatják az Al-Qaida-t, hanem ott folyik egy belső harc. És pont Wolfowitz mondta el nemrég egy interjúban, hogy az egésznek az volt a célja, hogy elugodott minden szállni Szaúd-Arábiával.
Gondosság tengelyének elnevezett államokkal azért könnyű szembenállni, mert ezek végtelen agresszív politikai rezsimek, és teljesen nyíltan és deklaráltan ellenséges politikát folytatnak ellenséges ideológiára alapozva. Szaúd-Arábia, Pakisztán, más iszlám országok, amelyeket számon kérnek Amerikától, hogyha Irak igen, akkor ezek miért nem. Azért problémásak, mert ott van egy olyan politikai vezetés, amely legalábbis külpolitikájában bizonyos normákhoz tartja magát, amit Amerika fontosnak tart, viszont van egy társadalom, amely át van itatva súlyosan az iszlámmal és az iszlám radikalizmussal. De lehet politikai rezsimek ellen lehet háborút viselni, társadalmak ellen nem nagyon lehet háborút viselni, illetve tud társadalmak ellen háborút viselni Saddam Hussein, aki mondjuk népirtással foglalkozik. Az amerikai felfogás nem engedi meg a népirtást, és így nem tud társadalmakkal háborúzni. Tehát van mondjuk Pakisztán, amely egy többé-kevésbé tűrhető külpolitikát folytat az Egyesült Államokkal szemben, és van egy végtelenül ellenséges pakisztáni társadalom, amely szimpatizál az Al-Qaida-val, valószínűleg rejtegeti Bin Laden-t, és teljesen összemosodik ezzel az afganisztáni mollak rezsimmel. Ez ellen háborút viselni nem nagyon lehet. És mit lehet egy olyan pakisztáni vezetéssel kezdeni, amely súlyosan át van itatva iszlám radikalizmussal, de ez nem valami idegen import, ami a felső körökben lehorgozott, hanem a társadalomból jön. Mit lehet ezzel kezdeni? Egy katonai bevonulással. A társadalmakat megrendszabályozni, amelyek ellenségesek, sokkal nehezebb, mint egy politikai rezsimet.
Ez egy nagyon fontos dilemma, hogy a demokrácia és a liberalizmus ellentétben a ballép szerzőkkel nem mindig jut összhangba egymással, szóval ez, és főleg a fejlődő világban, szóval az nem pláne nem.
Amikor arról beszélünk, hogy az iszlámista veszély, szerintem nagyon fontos leválasztani azt, ahogyan érvelünk, vagy amiről beszélünk, arról, hogy Európában ezek a szélsőjobbos xenofób pártok gyakorlatilag csak a töküres arab ellenségüket és bevándorlás ellenségüket fogalmazzák meg, a löpenékre gondolok. Tehát itt azért mi másról beszélünk. azzal együtt, hogy fontos ezt így lehatárolni erről az érvelési módozatról, ami Európában a populistáknál meg a jobbosoknál nagyon terjed, az ellen is szerintem kéne tenni, vagy legalábbis lehetne egy diskurzust nyitani arról, hogy ne legyen tabuizálva sem az iszlámista befolyás, tehát hogy tényleg minden tiszteletünk nyilván a vallási vagy vallásos embereké, ne legyen kritizálhatatlan az, hogy az iszlámnak milyen elemei vezetnek ahhoz, hogy most nem is csak az explicit terrorizmus, az Al-Qaida harcosok, hanem ha megnézzük a beszámolókat a híradóban, az arab utcáról a tüntetések, ezek a hihetetlen agresszív arcok, nagyon fiatalok, gyerekek, ez azért sok helyről jön, mecsetekből is. Innentől tarthatatlan az, amit a jó szándékú balib szerzők sokszor elmondanak, hogy válasszuk szét a terroristákat, meg ne bántsuk a vallást, nem az iszlámról, mint olyanról van szó. De részben arról is van szó. Csak az lenne jó, hogyha erről szakszerű megnyilvánulások lennének. Tehát ez nem függetleníthető. A palesztin területekről tudjuk ugye, hogy az uszítás az ott folyik a mecsetekben. Nem tudom, hogy a többi arab állam van ez pontosan, hogy néz ki. Nyugat-Európa szintén igen. Volt nagy felháborodás például, amikor Angliában a rendőrség néhány hónapja átfutatta Londonban az egyes mecseteket. Hihetetlen hördülés volt a balib lapokban, hogy micsoda szentségtörés, és hogy itt a kisebbségi kultúrákon esett sérelem. Nem, ott voltak a kis dolgok, amiket kerestek a rendőrök, ezek a ilyen antrax, ilyen, tehát találtak egy-két ilyen dolgot meg az ottani sokszorosító gépeken terjesztett úszítások, stb. De mondjuk nekem személy szerint fontos, hogy ez semmiképpen nem azonos ezzel a jobbos arab ellenességgel, vagy nem tudom mivel. Tehát szerintem is érték az, hogy sok kultúra együtt él, és nem akarom szigorítani se személy szerint a migrációt, de azt viszont igen, hogy nagyon is nézzük meg, hogy ki jön be az országba, tehát legyen kontroll.
Törökországról köztudott, hogy nem arab ország, mégiscsak iszlám. Tehát a Törökországgal kapcsolatban kérdezem, hogy valamiféle szekularizált, többé-kevésbé demokratikus rendszerek az iszlám világban nem jöhetnek létre? Törökország az egy abszolút illogikus kivétel?
Felvilágosult abszolútizmus működött, terrorral bevezették békésen a demokráciát, és egyébként meg recseg-ropog a rendszer, szóval vannak iszlám radikálisok, vannak egyébként jogtalanul elnyomott kurdok, és gyakorlatilag mondjuk 1996 óta katonai szerződéssel van Izrael, ami egyedülálló Törökországnak. Egyébként ez nem hiszem, hogy az iszlám, hogy hagyományosan jók voltak a törökök és a zsidók viszonylag nagyon régóta. A felszín alatt azért ott is ott vannak a fundamentalisták. Persze, hogy demokrácia van, ezt bevezették, diktatúrával, meg terrorral, meg államhatalommal, ez nagyon szép, nekünk nagyon tetszik, nem biztos, hogy az ottani a többségének tetszik. És itt már visszavezet ahhoz a kérdéshez, hogy a társadalmakat mennyire lehet átnevelni.
Most nyáron voltam életemben először Szarajevóban egy napra, vagy másfél napra, és így sétáltunk a mecsetek környékén, ahol mindig ki vannak rakva ilyen irodalmak. És hát olyan borítójú, meg olyan címlapú művek szerepeltek ott a mecsetek előtt, én aztán nem is akarom tudni, hogy amit lehetnek. Tehát így még a terrorizmó vagy terrorizmus szót, azt még úgy a szerformátban vagy miből ott, hát így próbáltam megérteni, de hát az hihetetlen, hogy ott mi van. Van egy külön, Szarajevóban van a fő bevásárló utcának a végén, van egy külön iráni kulturális központ. Best of Ayatollah Khomeini, tehát ilyen hihetetlen. És hát ez szerintem aggasztó, mert a balkáni muzulmán közösség egyáltalán nem arról voltak ismertek, hogy szélsőségesek lettek volna, sőt.
Én az amerikai neokonzervatív alapú külpolitikával feltétlenül szimpatizálok, mert ez képes értelmezni a világot számomra valóban hiteles keretek között, tehát az a gondolkodásmód, amely azt látja, hogy a nyugattal szemben áll egy vadiszlám radikalizmus, ez sokkal hitelesebb interpretáció, mint azt állítani, hogy a fehér elnyomó nyugattal szemben áll egy elnyomott harmadik világ, ahol, ezt már ők nem mondják, ezt én mondom, ahol tömeggyilkos diktátorok vidáman lébe szólnak. Van egy csomó közhely a baloldali liberális gondolatkörbe, amivel már nem tudok azonosulni, mióta volt Durban, mióta kitört az új intifáda, mióta volt szeptember 11, a baloldali világkép az én szememben súlyosan megkérdőjeleződött, és én ezekre a súlyos kihívásokra a neokonzervatív oldalról látok választ, és a baloldali liberális oldalról, ahol ezeket a dogmákat ismételgetik vég nélkül, nem látok választ. Az, hogy igyekeznek minden nem európait elnyomottnak feltüntetni, és összemosni, és így kerülnek közös nevezője, arabok, zsidók, cigányok, rokkantak, ez lehet nagyon jó szándékú, de végtelenül felületes, és nem ad egy épp értelmezési keretet, mert ezen az alapon nem lehet a közel-keleti konfliktust megérteni, és a baloldali liberális gondolkodásmódnak az a vonulata, amely Izrael tünteti fel elnyomónak, az gyakorlatilag szerintem a zsidó bűnbakképnek egy újrafogalmazása emberjogi nyelvezeten, egy politikailag korrekt zsidó gyűlölet, és hogyha ezt a baloldali gondolkodás megkérdi, akkor az én szememben a baloldali gondolkodás nagyon erősen megkérdőjeleződik.
Én politikailag libertárius vagyok, identitásilag pedig cionista, és nem nagyon foglalkoztam a neokondókkal egészen az iraki háborúig, illetve a szeptember 11-ig, de leginkább az iraki háborúig. Akkor kezdtem el olvasni ezeket a weboldalakat, meg cikkeket, meg mindent, amit olvasni tudtam, de a Wikistandard, meg a National Review szerzőitől, és úgy jutottam el a neokon szerzőkhöz, hogy van egy filozófiai irányzat, ami a kettő között van, tehát a libertárius és a neokonzervatív között, úgy hívják őket, hogy objektivisták. Ayn Rand nevű amerikai írónőnek a követői, aki gazdaságilag és politikailag teljesen radikálisan szabad elvűek, libertáriusok, piacpártiak, kisállamot akarnak, utálják a nagy kormányzatot, de azt mondják, hogy Amerikának morális alapon kell állnia, és ezt joga van exportálni ezeket az értékeket, és ezt én teljesen ugyanígy gondolom. Tehát ha ez így neokon, akkor részben legalábbis neokon vagyok, de nem nevezném magam annak, csak szimpatizálok ezzel a gondolatmenettel. A katonai diktatúrákat szerintem lehetőleg le kell rohanni katonai eszközökkel, terrorizmussal katonai eszközökkel kell leszámolni. Nem lehet könyörület a gonosz tengelyével szemben, de nem mindenhol alkalmazható a katonai megoldás természetesen. És sajnos annak ki lehet tárgyalni, kereszt is el kell fogadni.
Alapvetően szkeptikusnak és konzervatívnak tartom magam. Konzervatívnak nem a magyar belpolitikai értelemben, nagyon sok ilyen az élet kisebb mozzanatai tekintve. Azért a baloldalt nem mossuk le teljesen, szóval az a baloldal, ami mondjuk a manchesteri munkásnyomor ellen küzdött 19-20. Században, az gyakorlatilag megtette a kötelességét. Gyakorlatilag a baloldali követelések azok beépültek a mai társadalomba. A probléma az, hogy a baloldali gondolkodásnak van egy sajátja, és soha nem tud leállni. Tehát mindig keres és talál újabb felszabadításra váró csoportokat. Ha nincsenek, akkor meg terem magának. Mindig újabb és újabb felszabadító csoportok, hol a romák, hol a nők, hol a romák. Szóval ilyen szempontból én baloldal ellenes vagyok, de baloldal ellenességnek a szélső bal tekintem. Magyarországi politikusok vagy irányzatok magukról mit mondanak, az nem biztos, hogy azt jelenti, a demokrata köre magát konzervatívnak nevezi, hanem azt se tudják, hogy mi az. Ők jobboldali populisták és radikálisok. A szélső balnak egy ilyen érdekes testvérpára. Amit Magyarországon mondanak, az nem fedi a valóságot. Magyarország az egy ilyen érdekes kísérleti lóval a kelet és nyugat között.
Itthoni fogyasztók számára viszont tényleg össze van mosva a balli spektrum. Én is használom ezt a szót nagyon sokszor, mert nem baloldali és nem liberális az, amit látok mondjuk az újságban véleményformálóktól. Tehát a 168 órától a Népszabadságig, Acél Endrétől, Mester Ákosig, nem tudom, van egy ilyen rózsaszín homályzóna, tényleg ilyen Twilight Zone. Tehát így nem baloldali liberalizmushoz így néha van köze, mit tudom én, 4 évenként egyszer leírják a piacot, de nincs mondjuk markánsan baloldali publicisztika, vagy nem is ismerek ilyen szerzőt, aki markánsan szociáldemokrata, vagy nem tudom, milyen értékeket fogalmaznak. Munkásvédő, a szó eredeti értelmében. Nincsen liberális publicisztika.
Talán még azt lehet a szoclib szóval elmondani, hogy itt Magyarországon valóban sikeresen megteremtették a két nagy vonulatnak a váltógazdaságát, és ebben szocialisták és liberálisok már nem tudnak egymást elkülönülni. Abszolút ugyanazon az oldalon vannak egy ilyen, nem is tudom, hogy nevezzem, milyen jobboldali, populista, konzervatív, egy nagy, széles jobboldali egységfronttal, ahova mindenkit be akarnak vonni. Ezzel szemben valóban kialakult egy ilyen távol, és ez a szituáció nem nagyon alkalmas arra, hogy szocialisták és liberálisok úgy megfogalmazzák a maguk értékkülönbségeit, mint ahogy mondjuk a 50-es években Franciaországban van, vagy más nyugati országokban. A másik az, hogy Nyugat-Európában is, ahol létrejött a jóléti állam, szociális vívmányokkal, szabadságjogokkal, aztán úgy érzem, nem igazán azt a korszakot éljük, amikor szocialisták és liberálisok között késedig menő ideológiai küzdelem kéne, hogy folyjon, mert gyakorlatilag mindkettőnek a céljaiból nagyon sokat megvalósított a nyugati jóléti állam, és nincs ok arra, hogy egymással kemény ideológiai harcot folytassanak. Mind a ketten beépültek a nyugati jóléti államba. Ez a mai európai, nyugat-európai helyzet, Ez egyáltalán nem teszi szükségessé, hogy ők keményen egymás ellenségei legyenek. Nem kell a harcot folytatni a szabad sajtóért, és a különböző ember jogokért liberális részről, és nem kell harcot folytatni elnyomott proletariátusért, munkásságért.
Tehát a szombatot próbáljuk egy ilyen neokonzervatív fórumát tenni, legalábbis abból a szempontból, hogy ezeket az eszméket, ezeket a szerzőket, ezeket az írásokat ismerje meg a magyar közönség, és próbáljuk a szombatot is továbbfejleszteni abba az irányba, hogy túllépjen ezen a zsidó-nem zsidó különbségen, ami azt jelenti, hogy egy zsidó identitásúak marad, mert ez természetes, de olyan nagyjából hasonlóvá kívánjuk tenni, mint Amerikában a Commentary című lapot, ami az American Jewish Committee támogatja és adja ki, de a szerzői között nem csak zsidók vannak, hanem az amerikai neokonzervatív gondolat képviselő vannak. Tehát egy befolyásos lap, amelyek annak a véleményére, amelyen fölháborodnak, hogyha olyan cikket közöl. Nagyjából ilyen irányba próbáljuk elvinni a szombatot.
A Commentary sikere, tehát az, hogy ennyire befolyásos és nyilvánosságon túllépő, vagy azon túlmenő elfogadottsága van, annak nagy szerepe volt abban, hogy a témaválasztásában meg a szerkesztésében túllépett a zsidó témákon, így mondjam. Tehát a Commentary egy ilyen nagyon megőrizve lépett túl rajta. Legalábbis nekem ez egy ilyen minta lehetne a szombat számára, amit én amúgy remek lapnak tartok, de szerintem nagy esély lennének egy még jobbá válásra, és ebből a még jobbá válásból szerintem nem maradhat ki a neokon szempontnak a hangsúlyosabb megjelenés. Egyszerűen részben azért, mert ezt más helyetünk úgyse fogja csinálni, és mert egy olyan időszak jön Magyarország életében, tehát az EU csatlakozásra gondolok, amit nekünk magyar zsidó szempontból is érdemes tovább gondolni. Tehát az EU csatlakozás bármennyire is fontos, meg bármennyire is egy nagyon régi hiányt pótol, hogy így mondjam, de a szellemi perspektívát talán le is szűkítheti, tehát ez a veszély mindenképpen fönnáll. És Magyarországon kell, hogy legyen legalább egy lap, amelyik megjeleníti azt, hogy van élet az EU-n kívül is. Például itt van Amerika, amihez Európának is valahogy viszonyulnia kell. Végig kell gondolnunk azt, hogy a külpolitikai elemzésekbe belehozni egy olyan szempontot, amit más lapok nem fognak megírni.
Én a Commentary-nak néhány számmal korábbi darabjában olvastam egy érdekes cikket, amely pontosan az Attila által a bevezetőjében említett etnikai diskurzusról szól, tehát arról, hogy létezik másfajta megközelítése az etnikai problémának, mint kirekesztő, kirekesztett, elnyomó, elnyomott, rabszolga, rabszolgatartó, ahol két külön zsákba vannak betéve a népesség különböző csoportjai. Arról volt szó, hogy az amerikai feketék ilyen sokkal előnytelenebb helyzetből, kulturálisan sokkal előnytelenebb helyzetből jöttek és kapaszkodnak oda a társadalmi ranglétrán, azok az elit amerikai egyetemek elitjében, tehát a legjobban tanuló kohorszban nagyon alul reprezentáltak, vagy nincsenek benne. Tehát, hogyha az amerikai egyetemek, az elit egyetemek tanulóit 10 decilisbe, tehát 10 darab 10%-ba osztjuk, attól függően, hogy a legfelső 10%-ban vannak a legjobb tanulók, egy alacsonyabb a második legjobb tanulók, és a többi, és a többi, akkor a legfelső csoportban az amerikai feketék nem nagyon jelennek meg, nincsenek. Mi ennek az oka? Kézenfekvő az, olyan előnytelen kulturális háttérből jöttek, annyival rosszabb közegben, annyival nagyobbak a hátrányok, hogy ezt ledolgozni sokkal hosszabb időben telik, és egyszerűen még nem érkeztek meg odáig. Most ezt elmondani a politikai korrektség jelenlegi játékszabályos nem szabad. Aki így beszél, az valószínűleg kigolyózza magát új kaszinóból, tehát a társaság képes emberek klubjából. Erre csak egy politikailag korrekt válasz van. A feketék azért alul reprezentáltak ebben a csoportban, mert kinyomják őket, mert kirekesztik, elnyomják őket, hát egyfajta politikai agresszió áldozatai. A politikailag korrekt diskurzus csak egy ilyenfajta értelmezést enged meg. Még a Commentary-nak a szerzője leírta, hogy ez abszolút ezt a dolgot néven kell tudni nevelni. A politikai korrektség az Amerikában egy végtelenül súlyos dolog, azt rettendő komolyan veszik, és aki az ellen vét, az nagyon könnyen kigolyózza magát az egész közéletből. A Commentary veszi magának a bátorságot, hogy szubtilisebben közelítse meg problémákat. A különböző etnikai csoportok különböző sajátságait nem lehet egyedül elnyomott dialektikában megfogalmazni. Amerikában a Commentary című folyóirat az ezt megengedheti magának, és mégis azon a befolyásos lapok között. Hogy mi
mernénk-e, én mernék-e ilyesfajta ideákkal előállni. Hogyan lehet például vitatkozni Tamás Gáspár Miklóssal, aki azt mondja, hogy cigányok azért nincsenek jelen a magyar egyetemeken, meg a magyar elit pozíciókban, mert elnyomadnak és kirekeztik, és a többségi társadalomat elnyomja őket, mint marhaságnak tartok. Mert az az igazság, hogy teljesen más kultúrával és közegből jönnek, és mások az esélyeink modernizációban. Ezt hogy lehet kifejezni, hogy itt, mi ebben a közegben politikailag korrektek maradjunk?
Politikai korrektség, ami főleg a baloldali és liberális sajtóban. Az nem tudja ezeket megfogalmazni, minden rasszizmus és minden előítélet. Egy olyan új nyelvet kell alkotni, ami meg tudja fogalmazni nagyon pontosan ezeket a problémákat, de se balra, se jobbra nem megy el. Ez egy nagyon nehéz dolog, de meg kell próbálni. Szombat az egyedül, ami foglalkozik a hitközségnek a különféle ügyeivel, a kárpotlási ügyekkel, ezeket abszolút nem mondtunk le. Persze. Itt főleg a külpolitikai orientációra gondolunk, és egy külpolitikai rovatra gondoltunk, amely rovat a világrovat néven eddig is volt alapnak, tehát itt ilyen nagyon nagy dologra nem kell számítani. Mondom, egyfajta olyan cikkekre, amik mondom, hogy túllépnek ezen a dolgon. Az a fajta kritikai szemlélet, ami Szombat betöltött a zsidó közében, ez természetesen megmarad, mert ennek fontos funkciója van. Gyakorlatilag az egyetlen olyan független zsidó lap, amely egyúttal nem pusztán kulturális, mint például a Multisivia, amely független, de csak kultúrával foglalkozik. Ez nagyon szép dolog, szép támogatásokat lehet szerezni, az ember kritizálja, előbb-utóbb elapadnak a támogatások.
A cigány kérdés volt csak annyit, hogy kirekesztés és diszkrimináció Magyarországon állami szinten nincsen. Tehát nincs ma Magyarországon olyan politikus, aki eltekintve a szélső jobbtól, de talán még az se olyan nagyon, bármiféle rasszista vagy ehhez hasonló kiszólást megengedne a cigányokkal szemben. Ami kirekesztés van, az társadalmi szinten van, ez kétségkívül van. Én úgy gondolom, ez akadály, de ez nem egy lebírhatatlan akadály. Tehát az, hogy a cigányság ma a jövedelmében, meg életmódjában, életminőségében, az alsóbb rétegekben foglal helyet, ez nem, korán sem, vagy túlnyomóan, ez nem a kirekesztésnek a következménye.